Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók, és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghamben. Hát már... tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diákolimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trényi Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye a most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez, a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8-sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubbá nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötődtek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő verseny, és te voltál az első, akivel találkoztam, hogy kérdeztem, hogy látogatok, mert mondtad, nem indulok.
Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk, és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany is, ezüstérmed is van. Az embert hogy változtatják meg a sikerek?
Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
A sportág halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és ezért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának, felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
15-ször?
Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, úgy Martin Zsófi személyébe, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyimántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben, viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz, ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük ugye az autópályán, manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott nyilván, ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportot versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányba mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klub vezetőként, ugye társadalmi elnök, vagy szakosztály vezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az EA sportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg, hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a három elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát, tehát hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
Márton Anita, köszönjük! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora.
A villamos se csenget, az égkulcsa hangokat rejt. Egy lakó ordít, csetetet a idegrász. Az ajtó visszhangzik már a lépcsőház. Nem törődünk bele, nem szólhat ma bele. Csavar be a szőnyeget, hogy régen. Várom egy percet már. Ma este végre minden a fején áll. Egész éjjel milyen kalapás, a holnap lesz a nagy takarítás.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá,